Újabb szociális naperőművet adott át a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, meghaladta a 10 milliót a visszaváltott italos csomagolások száma. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A kormány szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot az orosz Lukoil kőolaj tranzitjának lezárásával. Gulyás Gergely ezt a kormányinfón mondta. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy látja, ha nem lesz megoldás a kialakult helyzetre, ősszel üzemanyaghiány léphet fel.
Ukrajna azt a két országot, Magyarországot és Szlovákiát zsarolja, amelyek következetesen állnak ki az azonnali tűzszünet és béketárgyalások mellett. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a zsarolás mögött ez az ok áll, mintsem, hogy a Lukoil, amely a MOL szerződéses partnereként ide szállít, és semmilyen szankciós listán nem szerepel, az ukrán parlament és az ukrán elnök közös döntésének következtében nem tud szállítani Magyarországba. Ezzel egyidejűleg a rossz nyelvt, orosz olajat szabadon szállíthat Csehországba, az egyébként lengyel tulajdonban álló finomítóba. Ukrajna tehát a békepárti álláspont miatt zsarolja Magyarországot és zsarolja Szlovákiát. Ez méltánytalan és ellentétes ráadásul az Európai Uniós megállapodásokkal is, hiszen 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén Magyarország azért kapott mentességet az orosz olajbeszerzés tilalma alól, mert nem kétséges, hogy Magyarország orosz olaj nélkül a saját ellátását biztonságát garantálni nem tudja. Ennek technikai okai is vannak, 100 halombatta orosz olajat tud finomítani, itt az egyik pillanatra a másikra való átállás nem lehetséges. Ezért teljesen érthetetlen, hogy az Ukrajna, amelynek európai aspirációi vannak, unióhoz kíván csatlakozni, NATO-hoz akar csatlakozni, miért zsarolja Magyarországot, miért hozza lehetetlen helyzetbe és fenyegeti a magyar családokat. Hogyha a helyzet nem oldódik meg, akkor üzemanyag hiány is lehet. Az kétségkívül igaz, hogy egyenlőre pánikra sem jók, mert a tartalékok szintje magas, a probléma nem azonnali, de szeptemberig megoldást kell találni. Miközben Ukrajna ráadásul ezt teszi, aközben azt is látni kell, hogy Magyarországról érkezik az elektromos áram több mint 40%-a Ukrajnába. A legbiztonságosabb ellátási formában csővezetéken keresztül gázolajat csak tőlünk kap Ukrajna. A gázolajimport több mint 10%-a és a földgázimport több mint 10%-a is Magyarországról érkezik Ukrajnába. Eközben Magyarország menedéket nyújt az Ukrajnából érkezett menekülteknek, és az ország történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtása az, ami már eddig is megtörtént Ukrajna irányába. Éppen ezért Magyarország nem akarja viszont zsarolni Ukrajnát, mi betartjuk a velük kötött megállapodásokat, de az biztos, hogy semmiféleképpen nem járja, hogy ők eközben bennünket zsarolnak.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Már 18 úgynevezett szociális naperőművet helyezett üzembe július végéig a legszegényebb kis települések határában kialakított telephelyeken a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A 2020-ban kezdett projektről a Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével, Romhányi Tamással, Kalapos Mihály beszélgetett.
A szociális naperőműveket úgy értjük, hogy közösségi funkciót töltenek be. A szerepük az, hogy a legszegényebb családoknak a téli fűtéséhez adjanak támogatást, az általuk megtermelt energiát a Máltai Szeretetszolgálat értékesíti, és a téli hónapokban egy szociális alapból, ahova befolyik ez a bevétel, támogatjuk a rászoruló családokat. Mindez az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás volt. Nem is tudjuk még múlt időben mondani, hiszen még jelenleg is zajlik. A 18 szociális naperőmű, amelyeket eddig üzembe helyeztünk, azok mellett még épült 3 további, de ezek majd a későbbiek során lesznek csak beüzemelve. Viszont ami elkészült, azt azért kellett bekapcsolni, hogy a bevételt kezdjék el termelni, és már a következő téli fűtési idényre minél jelentősebb összeg álljon rendelkezésre a támogatáshoz.
Az első naperőművet még 2020-ban Tiszabőn alakították ki?
Így van, így van. Ez 2020-ban Tiszabőn kezdődött, akkor még egy modellkísérletről beszélhet. lettünk. Tiszabő ugye akkoriban 2016-ban, tudom biztosan mondani, 2016-ban az ország legszegényebb településeinek a címét is viselte. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat akkor kapott megbízást a kormánytól, hogy a jelenlét programját indítsa el Tiszabőn. 2020-ra jutottak odáig a folyamatok, hogy azt láttuk, hogy a fűtés hiánya, az anyagi nehézségek és számos más probléma miatt a legkisebb gyerekeket nevelő családokat sem kíméli, és ekkor vágtunk bele ebbe a kísérletbe. Az EON volt benne partnerünk, a műszaki beruházást felajánlásból megfinanszírozta, és Tiszabő határában egy 1 hektáros területen összekapcsolt napelemekből létrejött az első szociális naperőmű. Ez azt tette lehetővé, hogy már az első télen 73 évnél fiatalabb gyermeket nevelő családnak az otthonába tudtunk fűtést adni, oly módon, tehát nem pénzt kaptak a családok, és a mostani rendszerben sincs erről szó, hanem előrefizetős mérőórákat szereltettünk fel ezeknek a családoknak az otthonaihoz, és az előrefizetős mérőórákra havi egyenlő összegekben töltöttük fel azt az egyenleget, ami egy elektromos fűtőtestnek a fogyasztását fedezi. Fűtőtestet is adtunk hozzá kölcsönbe, ősszel megkapták a családok, és tavasszal vissza kellett adniuk, mikor a következő fűtési időszak kezdődött, akkor újra lehetőség volt kölcsönözni. A rendszer annyit változott időközben, hogy pályázni kell a családoknak, és hát most már nem csak Tiszabőn nyílik erre lehetőség, hanem most már a felzárkózó települések program valamennyi helyszínén.
Összességében 21 szociális naperőműről beszélünk, és 20 településről?
Nem, a települések száma most, tehát így most, hogy egyszerre ilyen sok naperőművet tudtunk létesíteni Európai Uniós források felhasználásával, ez azt jelenti, hogy a felzárkózó települések programban érintett valamennyi helyszínen megnyílik a lehetőség arra, hogy a családok pályázatot nyújtsanak be az ott dolgozó szociális munkásoknak a közreműködésével vagy segítségével, és részesüljenek ebben a támogatásban. Ez azt jelenti, hogy a most rendelkezésre álló teljesítmény, mert nem is a naperőművek száma az érdekes, vagy hogy településenként hol sikerült őket megépíteni, mert azt nem a településnek a szegénységét jelzi, amikor kiválasztottak a ebben dolgozó kollégáink egy helyszínt, hanem inkább az elektromos hálózatnak a lehetőségei, hogy a hálózatnak melyik pontján volt lehetőség egy-egy ilyen mini naperőműnek a teljesítményét becsatlakoztatni, hogy föl tudja venni azt a teljesítményt, amit ezek előállítanak. Összességében a mostani naperőműveink egy 12.500 kilowatt peak energiát állítanak elő éves szinten, és ez egy olyan mennyiség, ahol ez egy fontos szempont, hogy ezt hol lehet betáplálni a hálózatba. Nekünk fontos üzenet volt az, hogy felzárkózó települések legyenek a helyszínek, egyrészt ugye demonstrálni, hogy ez egy nagyon innovatív megoldás, és a felzárkózó programhoz kötődik, és a legszegényebb embereknek a javát szolgálja, tehát nem szerettük volna valahova nagyvárosok környékére telepíteni. De hogy mely település mellett nyílt erre lehetőség, az nyilván attól is függött, hogy ott helyben legalább 1 hektáros vagy annál nagyobb területet hogyan lehetett jó helyen a hálózat közelében megvásárolni erre a célra, illetve hát az is, hogy a hálózat hol volt képes fogadni ezt a teljesítményt. De miután ez volt a kiválasztásnak a szempontja, tehát nem csak a 18 vagy most már 20 településen van lehetőség becsatlakozni a programba, hanem a felzárkózó települések mind a 178 helyszínén.
A felzárkózó települések alatt egyébként az észak-magyarországi, kelet-magyarországi térséget értjük?
Részben igen, részben pedig Somogyban, Dél-Baranyában, Zalában is vannak. Tehát az ország 300 legszegényebb településének felzárkózására indult a felzárkózó települések program 2019-ben, és egyelőre 300 legszegényebb település közül 178 helyszín van, ahol a program már ténylegesen zajlik, és ugye minden évben újabb, több tucatnyi településen indul el a program. Ez attól függ, hogy a megvalósító szervezetek, a Máltai Szeretetszolgálat mellett még 28 nagy karitatív szervezet, vagy egyházi és civil szervezet vesz ebben a programban részt, hogy ők hogyan tudnak újabb és újabb helyszíneket elindítani, hiszen ez jelentős létszámot, erőforrást és nagyon sok minden mást is igényel. Tehát jelen pillanatban 5 év után 178 helyszínen zajlik ez a program, mind a 178 helyszínen van jelenlét, pont ami közösségi térként funkcionál, ahol a rengeteg helyi felzárkózás segítő programnak a központja van, ott az adott helyszínen a településen, ezek minden nap nyitva vannak, és a családok oda mehetnek be mindenféle, a legkülönfélebb ügyes-bajos problémáikkal, például majd a fűtés támogatást is ott igényelhetik.
Jelenleg ez a program nagyságrendileg hány családnak tud segíteni, illetve majd a program végén hány családnak fog?
A mostani kapacitás a számításaink szerint 2000 ház háztartásnak a támogatását teszi majd lehetővé. Tehát ez a most idén, tehát már rendelkezésre álló teljesítmény, ez 2000 háztartásra kalkulálták a kollégáink a számításokat, hogy annyi támogatást tudunk adni. Ez azt jelenti, hogy a fűtési idény teljes egészére, tehát október közepétől április közepéig, ahogyan ezt értjük, havi egyenlő bontásban fogunk tudni akkor a összeget adni, ami az elektromos fűtésnek a költségeit fedezni fogja az érintett háztartásokban. Egyetlen helyiség fűtéséről beszélünk, tehát nem az egész épületnek. Általában a kisgyermeket nevelő családokat célozzuk ezzel a programmal, egy csúnya szóval mondva. Tehát abban a szobában, ahol a gyerekek vannak, vagy a gyerekek alszanak, abban legyen egyenletes meleg. És hát ugye nagyon fontos, hogy ne csak az, hogy meleg legyen, hanem az sem mindegy, hogy milyen áron lesz ez. Tapasztaljuk ugye gyakran, hogy a legszegényebb településeken, amikor elfogy a tűzifa, és nagyon hideg az idő, akkor a kályhában tűzre kerül minden éghető anyag, legyen az rongy, vagy petpalack, vagy bármi más. És egyrészt ugye a környezeti terhelés is nagyon meg szokott nőni, ugye télen is halljuk a hírekben, különféle helyszíneket mondanak, ahol a levegőtisztasága romlik, és aztán átlép bizonyos határértékeket minden évben. Annak részben ugye a fűtési légszennyezés az egyik oka, másfelől pedig hát ugye a családokat is veszélyezteti, mert ezek a kályhák, ezek ilyen adott esetben több évtizedes, nagyon öreg készülékek, orrán száján füstölnek, az illesztések, a kémény egyik sem működik úgy, ahogy kellene, és amikor tüzelnek, tele van füstöl a szoba is. És az elektromos fűtés így nem csak meleget ad azoknak a családoknak, ahol a legkisebb gyerekek élnek, hanem a környezeti terhelést is csökkenti, másfél pedig egy biztonságos fűtést tesz lehetővé, és sokkal kevesebb lesz a beteg ember az állandó füstbelevéstől, ugye, hogy megkíméljük őket.
Azt mondta ugye, hogy ezeknek a családoknak pályázniuk kell, tudnak is ebben segíteni, mert lehet, hogy valakinek még az is gondot jelent, hogy egyáltalán igen, pályázzon.
Igen. Rengeteg helyen tapasztaljuk azt, hogy a családok bár esetleg sok minden támogatásra vagy lehetőségre jogosultak lennének, mert a feltételnek megfelelnek, de nincs internetük, nem tudják kezelni a korszerű technikai eszközöket, nem boldogulnak az esetleg bonyolult mondatokban megfogalmazott pályázati kiírások szövegével. Tehát a szociális munkásaink segítenek, ahol a felzárkózó település program működik, minden településen legalább két szociális munkás dolgozik, ők hétfőtől péntekig az esetek egy részében, hétvégén is elérhetők a jelenlétpontokon. Pont az ilyen ügyekben való segítségnyújtás is a mindennapos feladataik közé tartozik. Fognak segíteni az érintett családoknak, sőt, ajánlani is fogják a lehetőséget, ahol sok gyermek van, vagy nagyon kicsi gyermeket nevelő rászoruló családok vannak, még a mi munkatársaink fogják őket megkeresni, hogy a következő télen már van lehetőség arra, hogy elektromos fűtéshez támogatást igényeljenek, ez meg ez szükséges hozzá, és akkor jöjjenek be és töltsék ki a papírt.
És amikor a pályázatot befogadták és nyertek, akkor mi történik?
Hát azt tudom mondani, hogy eddig hogyan működött a rendszer, mert az utolsó részleteken még dolgoznak a kollégák, és még vannak olyan részletkérdések, amire meg kell keresni a megoldást. Ugye Tiszabőn a programnak az indulását követően az együttműködő partnerünk, az energiaszolgáltató minden érintett családnak az otthonát ellátta előrefizetős mérőórával. Ezt a Máltai Szeretett Szolgálat nagyon szereti ezt a megoldást, mert az előrefizetős mérőóra kizárja az eladósodást. Ugye nem tud mínuszba menni az egyenleg, és innentől kezdve nincs eladósodás, nem halmozódnak tartozások, nem lesz 3 hónap múlva kikapcsolás, és nem kerül bele egy ilyen véget nem érő lefelé tartó spirálba az adott család, ha egyszer megcsúszik, vagy valamikor gondja van a fizetéssel, hanem akkor az van, hogyha leülül az egyenleg, hát előbb-utóbb, és a tapasztalataink szerint egy-másfél napon belül jellemzően szokott az a minimális, akár 1500 forint előkerülni valahonnan, amivel föl lehet tölteni a villanyórát, és onnantól kezdve újra van 3 megint. Ezt a megoldást tényleg nagyon mindenféle előnyét nagyon magasra értékeljük. Minden ilyen programunkban előszeretettel vezetjük be az előrefizetős mérőórákat. És itt is ezek az előrefizető mérőórák kiváltják annak lehetőségét, hogy pénzt adjunk a családoknak, mert mindig van esetleg olyan helyzet, amikor más valamire jobban kell, és akkor nem fűtés lesz belőle, amire kapták volna a támogatást, hanem valami más problémát oldanak meg belőle. Így viszont az előrefizetős mérőórára megérkezik az egyenleg, minden hónapban egyenlő összegben, akkor összeg körülbelül, ami az adott fűtőpanelnek a havi fogyasztását fedezi, és onnantól kezdve meleg van a lakásban.
Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Meghaladta a 10 milliót a visszaváltások száma a MOHU Repont visszaváltási rendszerében, közölte a vállalat július első hetében. Éveleje óta lehet visszaváltani a fém, műanyag és üvegpalackokat. A gyártók július 1-től már csak ilyen kiszerelésben szállíthatják ki a különböző italtermékeket a boltokba, az átállás azonban nem zökkenőmentes. Ezt mondta Szabó Szilvia, a MOHU gyártói felelősségi rendszerek vezetője, akit Várkonyi Gyula kérdezett.
Ez az új rendszer, ez kiterjed a műanyag, az üveg és a fém italcsomagolásokra is, tehát három anyagáramot fed le. Főleg az egyutas palackok, tehát amik a fogyasztás után gyakorlatilag fulladékká válnak, az ember jobb esetben eddig szelektívbe dobta, de sajnos rosszabb esetben pedig a természetbe landolt, vagy a vegyes kukába. Úgyhogy ez a rendszer azt célozza, hogy ezeket az értékes hulladékokat gyakorlatilag viszonylag tisztán visszagyűjtsük, és újra csomagolóanyagot gyártsanak belőle az újrafeldolgozó iparban. És ugye maga ezután a visszajut a palackozók töltők részére, akiknek meg uniós előírás, hogy bizonyos százalékban újrahasznosított alapanyagokat kell beépíteniük a palackba. Ugye a PET palacnál ez 25% 2025-re, 30-ra már 30% és 2040-re már 65% újrahasznosított PET-et kell például tartalmazni a palackoknak. Úgyhogy a cél az ez volt, és így erre is terjed ki a rendszer. Ahol most tartunk, ugye január 1-én hivatalosan elstartolt, de valóban a rendszer igazából csak így nyáron indult be, illetve már májusban tapasztaltunk nagyobb forgalmat. Ugye ez a július 1, ez a gyártóknak egy határidő arra, hogy július 1 után már csak az új visszaváltási logóval és új vonalkóddal ellátott termékeket hozhatnak forgalomba, és hát nagy tömegben jelennek most már meg ezek a polcokon is a kiskereskedelmi forgalomban. Mi azt látjuk, hogy január óta mintegy 29 millió palackot váltottak vissza, és ebből mondjuk az utolsó 5 millió palack az elmúlt pár napban történt. Tehát, hogy nagyon felgyorsul napról napra óriási mértékben növekszik a visszaváltott palackok mennyisége. A hétvégén már 1,8 millió darab palackot váltottak vissza egy nap alatt a fogyasztók, úgyhogy felfutóban van a rendszer, én azt gondolom. Azért ezt látjuk, hogy egy tanulási folyamat, tanulják a fogyasztók, tanulják a kiskereskedők, és hát nekünk is egy iszonyat nagy feladat ennek a menedzselése. Ha valaki csak a közösségi médiából próbál valami képet kapni, akkor az nem olyan vidám. Tehát ugye nyilván azok írnak posztokat, akiknek negatív tapasztalatuk van, de mi azt látjuk, hogy több százezer tranzakció történik egy napon belül, és ilyen 100 körül vannak a panaszoknak a száma. Tehát így százalékában elenyésző, de nyilván sokkal nagyobb hírverést kap az, amikor valami félre sikerül.
Sok hallgatónk jelezte, hogy amikor kicsit gyűrödtebb volt, vagy nem volt tökéletesen olvasható a kód, akkor gyakorlatilag nem fogadta el a gép, és hát egyik helyről mentek a másikra. Ebben várható-e valamilyen előrelépés, hogy egy kicsit, hogy engedékenyebbek legyenek ezek az automaták?
Ez az 50 forint, ennek gyakorlatilag semmi köze nincsen mondjuk a hulladék értékéhez. Az 50 forint egy motivációs díj arra, hogy a fogyasztó megtegye azt a plusz erőfeszítést, hogy vigyáz a palackra, és elviszi egy gyűjtőpontra. És ennek ugye az egyik feltétele, hogy visszakapja, hogy épp legyen a palack. Van valamekkora tolerancia határ most is, de ha mondjuk ott van pont megrepedve, vagy behorpadva a palack, ahol a vonalkód van, és azért a vonalkódot nem ismeri fel a kép, akkor sajnos sikertelen lesz visszaváltás. Nyugodtan, ha elsőre visszaadobja a palackot a gép, akkor még próbálják meg még egyszer-kétszer, mert azontól is függ, hogy mennyire nyúljuk be a kezünkkel, hogy milyen szögbe megy be a palack a gépbe. Tehát sok minden befolyásolja az olvashatóságot. Fordítunk egyet a palackot, újra berakjuk, akkor lehet, hogy el fogja fogadni.
A másik, amivel kapcsolatban sok visszajelzést kaptunk, hogy sok helyen egyszerűen nem működnek ezek az automaták. Tehát ott van, de ki van írva, hogy nem működik, most éppen javítják, várják a szerelőt. Hogy jár az infrastruktúra fejlesztés? Elláttak-e már minden üzletet, boltot ezeket az eszközökkel, és felkészültek arra, hogy esetleg ezek nyilván gépek, tehát el tudnak romlani, van-e megfelelő szakembergárda, aki ezt üzemben tudja tartani?
Igen, alapvetően két gyártónak a gépeit telepítjük azokba az üzletekben, akik kötelezettek, ugye a 400 négyzetméter felett üzletek kötelezettek automatát üzemeltetni. Az ennél kisebb boltokba pedig ugye elbíráljuk, hogy valóban megfelelő a forgalom ahhoz, hogy ott automatás visszaváltás legyen. Azért ezek nem olcsó gépek, tehát egy 50 négyzetméteres boltba, pláne ha a környékén van mondjuk kettő szupermarket, akkor nem feltétlenül adunk, akkor nekik a kézi visszaváltást javasoljuk. Akik ezeket a gépeket gyártották, ők biztosítják a helpdesket, az ügyfélszolgálatot és a szervizt is. Viszont itt nagyon fontos, hogy azok, akiknek automatát adtunk, azok a kiskereskedelmi egységek aláírnak ugye egy szerződést velünk, amiben ők vállalják a napi operatív működtetés feladatokat. Elakad egy palacka gépbe, azért nem kell kimenni a mi ügyfélszolgálatunknak vagy szervizünknek, hanem ott vannak, egyrészt képzést is kapott a személyzet, másrészt vannak online, meg nyomtatott formában is kezelési útmutatók, tehát van a személyzetnek kulcsa, ki tudja nyitni a gépet, és kiveszi az eleket palackot. Ugyanígy, ha megtelik a gép, akkor nem mi megyünk üríteni, hanem a boltnak a feladata az, hogy a zsákot kicseréli, ugye a megtelt zsákot puffereli hátul a raktárba, és új zsákot rak bele. Kifogy a nyomtató papír, amire ugye az utalványt nyomtják, akkor ez szintén az ő feladata. Az ő feladata a takarítás. Tehát amikor az, hogy nem működik a gép, az nem azt jelenti, hogy ezek a gépek elromlottak, hanem valami olyan történt vele, aminek a 95%-át ott helyben el tudja hárítani a bolt személyzete. Ez megvannak az eszközei, de egyébként telefonos segítséget is tud kérni. És amire utaltam, ez a tanulási folyamat megy, hogy maga ezeknek az üzlethálózatoknak ugye a központjával mi nagyon régóta együtt dolgozunk, de az, hogy a végeken tényleg az adott boltba mindenki tisztában van-e azzal, hogy neki mit kell csinálni, ott még szerintem kell egy pár hét vagy hónap, hogy ez mindenhol letisztuljon, és mindenki tegye a dolgát. A végeken ezeket a napi operatív feladatokat, ha meg valami nagyobb baj van, akkor a mi ügyfélszolgálatunk, illetve az automata gyártók ügyfélszolgálatai lépnek be. A nagyon kicsi boltoknak, ahol kis forgalom van, ott nem éri meg nekünk se gépet adni, mert ugye ezeket drága gépek, drága az üzemeltetése, és azért a kisboltosokat arra próbáljuk ösztönözni, hogy kézi visszaváltással csatlakozzanak, és gyakorlatilag a kézi visszaváltópontot több ezret ki tudunk szolgálni a szolgáltatásainkkal, meg a logisztikánkkal, úgyhogy szeretnék mindenkit biztatni, hogy próbálja meg a kézi visszaváltást. Egyébként, ha látjuk, hogy a havi forgalom eléri a 8-10 ezer visszaváltott palackot, és van hely a boltba, akkor adunk automatát, mert ez az a szint, ahol már megéri váltani gépi visszaváltásra a kézi helyett.
Szabó Szilviát, a Mohu gyártói felelősségi rendszerek vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!